Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben. Kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában. Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Megjelent egy tudományos közlemény a Communications Biology című labban, amely arról szól, hogy speciális fehérjéket kutatnak az Alzheimer-kór és különböző daganatok kezeléséhez. Az egészségkód vendége volt a közleményt kiadó dr. Móroc Gábor, a Semmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézetének tudományos munkatársa, molekuláris biológus. Marosi Viktor beszélget vele, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Kezdjük ott, hogy mi ez a fehérje család, amiről ön ír ebben a közleményben, és volt itt, ha jól emlékszem, akkor volt egy kérdésfelvetés, amire ön ezt reakcióként szánta.
Igen, ez egy olyan fehérje család, amely más fehérjéknek a működését képes szabályozni azáltal, hogy fosforilálja ezeket a fehérjéket, ki tudja ezeket a fehérjéket kapcsolni, be tudja ezeket kapcsolni, interakcióját más fehérjékkel tudja indukálni, vagy éppen ezt megakadályozni, és ezáltal kvázi egy ilyen központi szabályozóként működhet, szerepelhet a sejtek életében, hogy így mondjam, és ezt a fehérjét nem másnak nevezik, mint lemúr farok kínáz a madagaszkári emlősökről elnevezve, és miért van ilyen furcsa neve, nyilván bárki fölteti, miközben a lemúroknak a fehérjékhez, meg az emberi betegséghez.
Már majdnem föltettük, de megelőzben.
Meg Robi föltette magában a kérdést háromszor, ugye a lemúrra gondolt, én hallottam, kihallottam, igen.
Igen, valójában, hogy őszinte legyek, senki nem tudja, hogy miért így hívják ezeket a fehérjéket.
És nincs is köze a madagaszkári lemúrokhoz?
Nincs semmi köze hozzá.
Igazából
az a feltevés, amikor valahol valaki ezt elnevezte, hogy nagyon hosszúak, mint a lemúrok farka, és a működésekhez szükséges különböző szerkezeti egységek, ugyanúgy, mint ilyen csíkok helyezkednek el a fehérje hosszú farkán, és akkor így mondjuk, ha elképzeljük, akkor kicsit a lemúrokra asszociálhatunk, amikor ezeket a fehérjéket látjuk igazából.
A Viktor, amikor bemutatta önt, akkor ezzel a kutatással kapcsolatban említette, hogy ez így kicsit az Alzheimer kórra is segít rávilágítani, meg különböző daganatos betegségek kezeléséhez is segítség lehet. Hol függ ez a két dolog össze egymással?
Nyilván külön kell tekintenünk az Alzheimer kórt, a neurodegeneratív betegségeket, meg a tumoros megbetegedéseket, tehát hogy ez nem köti össze a két betegség csoportot, ez a fehérje, de mind a kettőben igazából úgy tűnik, hogy szerepet játszik. Neurodegeneratív betegségekben, Alzheimer-kórban mi azt találtuk, amikor Alzheimer-kórban elhunyt betegek agyát vizsgáltuk, hogy ezeknek a betegeknek az agyában ennek a fehérjének a mennyisége lecsökken. És igazából ez a fehérje olyan sejtes funkciókat, az idegsejteknek olyan fontos funkcióit, mint az egymással való kommunikációt, képes szabályozni, tehát hogyha ez a fehérje hiányzik az Alzheimer-kórosok agyából, akkor a sejtek nem tudnak megfelelően kommunikálni, nem tudnak megtanulni új dolgokat, elfelejtik ugye az emlékeiket, valószínűleg ebben játszik szerepet ez a fehérje. A tumoros megbetegedésekben pedig ugye olyan mechanizmusokat indíthat el, vagy indít el, ami lehetővé teszi ezeknek a daganatos sejteknek a vándorlását, bejutását a szövetekbe. Ez egy érdekes téma, és ugye ami még érdekesebb, hogy ugye, mint mondtam, az Alzheimer-kórban ezeknek a fehérjéknek a mennyisége lecsökken, míg például a tumoros megbetegedésekben éppen ellenkezőleg abnormálisan megnő a mennyiségük. Tehát egy ilyen érdekes, a kibillen az egyensúly, egyik véglet sem ugye jó hosszú távon a sejtjeinknek. Ami ilyen betegségeknél ugye a megoldás jelenteti az, hogyha időben felismerjük, hogy kialakul ez a betegség, és ha ismerünk olyan mechanizmusokat, amiben bele tudunk avatkozni, akkor még megállíthatjuk ezeknek a sejteknek a pusztulását, az idegsejtek megmaradnak, ha nem is az összes, de egy nagyobb részük, és akkor nyilván nem, a memória nem veszik el, az emlékezet megmarad.
Szinte nincs olyan hét, hogy a média ne dobna elő hírt Bruce Willisről, aki egy nagyon híres színész volt, és ő, ha jól tudom, vagy jól tudjuk, akkor egyfajta ilyen betegségben szenved, ahol így szép lassan gyakorlatilag az emlékezetét elveszíti.
Ez az afázia.
Igen, jól sejtjük, hogy ez is valami hasonló?
Igen. Hát ő a homloklemeny sorvadásában, frontotemporális demenciában szenved, igen. Tehát egy afázia, ugye nyilván nem tud magát kifejezni, ez az egyik megjelenési formája. Ez egyébként a második leggyakoribb fiatalkori demencia típus. És egyébként igen, ennek a fehérje családnak ehhez is köze lehet. Tehát vannak olyan adatok, mondjuk egyrészt egérmodellekből, másrészt pedig ugye betegek agyából vett mintákból, amikor elemezték a fehérjéknek a mennyiségét, akkor ott is föltűnően lecsökkent a mennyisége. Egyet fehérjének ebből a fehérje családból. Úgyhogy igen, tehát ehhez is köze lehet.
Az ilyen típusú betegségeknek van valamiféle terápiája?
Hát ugye nyilván életkor előre haladtával egyre nagyobb az esély, hogy különböző demenciával járó megbetegedések kialakulnak. Hát ugye fantasztikus, egyre tovább élünk, egyre fantasztikusabb gyógyszerek vannak ugye a piacon, ami miatt ugye eddig halálos betegségeket túlél az ember, ugyanakkor a demenciának az esélye egyre nagyobb, hát most egy terápia. Aktuálisan ezekre a dementív megbetegedésekre nincsen olyan terápia, ami ezt visszafordítaná, vagy véglegesen megállítaná. Nyilván vannak szerek, amik lassíthatják a lefolyását a betegségnek, de gyakorlatilag nem tudjuk megállítani a betegséget. Tehát vannak nyilván gyógyszerek a piacon, és ezeknek vannak is hatásaik, de még úgymond a csodaszer az nincs.
A várat magára.
Így van.
Még az elején talán föltettem azt a kérdést, hogy de csak egy nagy általánosság, hogy a molekuláris biológia hogyan tud hozzájárulni ezeknek a betegségeknek a gyógyításában? Tehát most azt mondja, hogy ezekre nincsen még, a degeneratív betegségek azok eljönnek, és ezekkel nincs mit tenni, viszont ez egy kihívása lesz az emberiségnek, hiszen néhány adásra ezelőtt is arról beszéltünk, hogy a demencia egy igenis nagy problémát fog okozni a társadalomban, hiszen előregedik a társadalom, és egyszerűen ezek a degeneratív betegségek lesznek az első számú halálokok. A molekuláris biológia az milyen hipotéziseket állít fel egy-egy ilyen kutatás előtt? Szóval ezeknek a gyógyíthatósága az benne van a pakliban?
Természetesen benne van, ezért küzdünk, ezért dolgozunk, hogy gyógymódot találjunk ezekre a betegségekre. Így a molekuláris biológia egészen lemegy a sejtek szintjére, a fehérje szintjére, és próbálja megérteni, hogy pontosan miért pusztulnak el azok a sejtek, azok az idegsejtek, amiket mi látunk pusztulni a betegség folyamán. Tehát, hogy mi az a mechanizmus, hol tudnánk oda beavatkozni, hol tudnánk megakasztani ezt a károsodását a sejteknek. Nyilván, ha megismerjük azt, hogy mi ott egy kulcsfontosságú lépés a sejtek pusztulásában, ha arra célzottan tudunk egy gyógyszermolekulát fejleszteni, akkor nyilván megtaláltunk egy terápiát, vagy egy potenciális terápiát. Ugye azt viszont hozzá kell tenni, hogy ami egy nagyon nehéz probléma még ezeknél a betegségeknél, hogy korán föl kell tudni őket ismerni, hiszen ahogy mondtam, az idegsejtek elpusztulnak, azok már vissza nem fognak nőni. Tehát a molekuláris biológia másik fontos célja, hogy olyan biomarkereket találjon, amiket egyszerűen be tudunk gyűjteni a betegektől, egyszerűen tudjuk őket vizsgálni, és nagy megbízhatósággal a betegség korai fázisában fölismerjük magát a betegséget. Tehát nyilván, amikor már a beteg elfelejtette a neveket, akkor már késő. Tehát amikor egy kisebb tünetek vannak, vagy lehet, hogy még nincsenek is tünetek, de mondjuk egy vérvétel, egy vizsletvizsgálattal, valamilyen egyszerű módszerrel mintát veszünk valakitől, megnézzük benne ezeket a markereket, amikor esetleg erre utalnak erre a betegségre, akkor már időben el lehet kezdeni valamilyen terápiát. Ha van már megfelelő terápia.
Hány éves korban szokott ez általában beköszönni az embereknél? Lehet-e valamilyen túlig életkorsávot húzni?
Hát Alzheimer-kornak ugye vannak fiatalkori változatai is, tehát akár 40 évesen is valaki Alzheimer-korban szenvedhet, mondjuk általában ezek ilyen örökletes típusai az Alzheimer-kornak, de hát azt mondom, hogy 65-70 éves kortól azért már ugye minden évvel fokozatosan nő annak az esélye, hogy valakinél Alzheimer-kor kialakul. De nyilván nincs egy ilyen vízválaszt, hogy valaki betölt egy életkort, na akkor...
És akkor biztos szembe jön, igen.
Hiszen látunk 100 éves embereket csodálatos memóriával, tehát...
Mentális állapotban.
Igen.
Dr. Móroc Gáborral, a Semmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézetének tudományos munkatársával, molekuláris biológussal Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Témát váltunk, az egészségkód azzal folytatódik, hogy speciális étrenddel enyhíthetők a klimax tünetei. A vendég pedig dr. Pálffy Erzsébet dietetikus, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének főiskolai docense.
A legelején tisztázzuk azt, hogy a klimax mikor kezdődik el, mik a tünetei, és mikor lehet azt mondani, hogy egy hölgynél ez az állapot ez eljött.
Pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor kezdődik el, egy nagyon-nagyon korrincs van, 45-55 év között általában ez bekövetkezik, van akinek kicsit korábban, van akinek kicsit később, és szépen lassan alakul ki, nem egyik hónapról a másikra, és éppen ezért nagyon lényeges, hogy sok olyan életmódi tényező van, amivel ezt a hosszú időszakot, amíg a menopauza bekövetkezik, és tulajdonképpen elmúlik teljesen a menstruáció, és kialakul már a menopauza utáni hormon státusz, szóval, hogy ezt a hosszú időszakot hogy tudjuk egészségesebb és élhetőbb és jobbá tenni. Ugye nagyon sok olyan tünet van, amivel a hölgyek szoktak egészségügyi ellátásba már jelentkezni. Ezek azért tényleg az mindennapokat meg tudják keseríteni, általában a hőhullám az, amire a leggyakrabban panaszkodnak, de dietetikai szempontból, amit mi szeretünk mindig kiemelni, hogy ebben az időszakban észrevétlenül azért egy 10 év alatt egy 6 kiló az emberre föl tud jönni, még úgy is, hogy tulajdonképpen nem eszik többet, nem mozog kevesebbet, mint azt korábban tette, hanem a hormonális változásoknak következtében bekövetkezik ez a szép lassú észrevétlen hízás.
Ugye az első tünetek közé tartozik a súlygyarapodás, és a mostani beszélgetésünk apropóját az adja, hogy speciális étrendről beszéljünk. Mi ez a speciális étrend, és ez kifejezetten a klimaxra vonatkozik-e ez az étrend, vagy hogyha alkalmazzák jóval előtte, akkor a klimax tünetei enyhíthetők?
Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk, hogy nem speciális étrendről van szó, hanem ez a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozás, csak vannak olyan fókuszpontok, amik talán hangsúlyosabbak ebben a periódusban. Minden egyes nemzetnek tulajdonképpen megvan a maga nemzeti egészséges táplálkozás ajánlása. Ezek fő vonalakban azonosak, pici különbségek lehetnek, ami mondjuk a területi adottságokból adódnak, de hogy ez az egészséges táplálkozási ajánlás, ugye ezt így mindenkorra úgy ráhúzzuk. Miközben azért nem csak a kor, hanem a nemek közt is van különbség, és ez nagyon-nagyon igaz a perimenopauzában lévő hölgyekre, hogy vannak olyan részei ennek az egészséges táplálkozási ajánlásnak, ami sokkal-sokkal fókuszáltabbak az ő esetükben, és ezért úgy tűnhet, hogy valamiféle speciális étrendet kell tartani. De hogy ez nem egy nagyon követhetetlen, nem egy strikt, merev étrend kell legyen, hanem valahogyan annak az egészséges étrendnek a folytatása, amit talán már korábban is végeztek, vagy tartottak, követtek, vagy ha nem, akkor viszont azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy erre a nagyon változatos, mérsékelt tápanyagtartalmú és energiatartalmú étrendre, mert bármely életkorban át lehet térni, és soha nem késő változtatni. És mindig megvan a pozitív hatása, hogyha változtatunk rajta.
Sőt, tulajdonképpen azt is kimondhatjuk, hogy egy férfi is pontosan ugyanezen étrendet követve a súlyát egyszerűbben optimalizálja.
Igen, igen, és ezért nem is kell külön főzni a család különböző tagjaira, hiszen az ugye egy borzasztó és megvalósíthatatlan dolog lenne, hogyha mindenki speciális étrendet követne, és ezek eltérőek lennének. Ez az étrend, ez tulajdonképpen mindenkinek az egészségét megőrzi.
Mi az az ajánlott súlyveszteség, amit ilyenkor hetente el lehet érni, vagy érdemes elérni?
Ugye az előbb mondtam, hogy észrevétlen egy ilyen 6 kiló 10 év alatt föl tud jönni az emberre, és a ajánlott testtömeg csökkentés az heti fél 1 kiló. Ez is észrevétlen, de ezért csökkenteni kell az összenergia bevitelünket egy ilyen 500-700 kilokalóriával. Ha ezt lefordítom, mert ugye semmit nem mond szerintem így egy átlag embernek, de hogyha ezt lefordítom így a élelmiszerek nyelvére, akkor nagyjából, hogyha nem nassolunk, vagy kisétkezésre, 10 óraira, uzsonnára nem egy nagy péksüteményt fogyasztunk el, hanem csak gyümölcsöt eszünk, akkor már ez az energia mennyiséget, ezt lecsökkentettük. Tehát ez is egy ilyen nagyon pici változtatás az étrendünkbe, de egy hatalmas nagy előnnyel jár, és hogyha heti fél egy kilót tudunk szép lassan fogyni, akkor le tudunk adni különösen megszorítás nélkül 5-10 kilót, és ha ez sikerül, akkor az már nagyon komoly egészségügyi előnnyel jár a hölgyek számára. És pontosan azok a betegségek, amelyek ebben a periódusban talán jobban megjelennek, azok a metabolikus szindróma, a kardiovaszkuláris szövődményeknek a növekedése, a kettes típusú cukorbetegség, vagy ha nem is alakul ki, de egy inzulinrezisztencia megfigyelhető, oszteoporózis, szóval, hogy ezekben a testtömeg ilyetén csökkentése mind hatalmas előnnyel jár.
Milyen egyéb tünetei vannak a változókornak? Eddig a súlygyarapodásról beszéltünk, mi az, amire még érdemes odafigyelni?
Ja, nagyon-nagyon jellemző tünet ezek a hőhullámok, és ha a testsúlycsökkentés bekövetkezik, a hőhullámoknak a gyakorisága is szignifikánsan csökken, erre számos tanulmány van, hogy ez így igaz, illetve ha tudjuk a zsiradékbevitelt csökkenteni, ha meg tudjuk változtatni annak a minőségét, hogy kevesebb állati eredetű zsiradék, kevesebb kókuszsír, ugye ez most nagyon-nagyon divat manapság, kerül az étrendünkbe, és sokkal több növényi olajat használunk, a főzésre napraforgó olajat, de salátákra, tök magolajtól kezdve a lemmagolajon át a dióolajat, és nagyon tudatosan most csak azokat soroltam föl, amelyek Magyarországon is elérhetőek is megteremnek, és fenntarthatóan fogyaszthatóak, akkor a hőhullámok száma is csökkenthető, és hogy ezt a kínzó érzést is egy kicsit tudjuk befolyásolni az étrendünkkel. És ugyanígy egyébként nem csak a táplálkozás, hanem a folyadékfogyasztás is befolyásolja, hogyha zömében vizet iszunk, és elhagyjuk az alkoholfogyasztást, a cukros italoknak a fogyasztását, akkor szintén ezzel befolyásolni tudjuk a súlyunkat is, meg a hőhullámoknak a gyakoriságát.
Még ezt gondolom, hogy ez más korban is ajánlott, nem csak a menopauza idején.
Igen, természetesen. Igen. Tényleg ezt akartuk hangsúlyozni, hogy nincsen speciális étrend. Valahogy az emberek mindig egymás után speciális étrendeket követnek, hol több, hol kevesebb sikerrel, de hogy igazából a csoda az, hogy nincsen nagy csoda, hanem egy kiegyensúlyozott, változatos mértéket tartó táplálkozást kellene követni egy életen keresztül, és a különböző élethelyzetekben meg nyilván vannak kiemelt tápanyagok. Így a menopauza környékén egy picit a sófogyasztásnak a csökkentése, az biztos, hogy a kardiovaszkuláris szövődőményeknek a előfordulását csökkenti, kifejezetten a hipertóniáit, és erre érdemes odafigyelni, de szintén a hőhullámokkal is összefüggésbe lehet, vagy pedig a kalciumnak a fokozott bevitele ugyanilyen fókuszpont lehet, de hogy ez egy kiegyensúlyozott, nagyon változatos táplálkozás.
Dr. Pálffy Erzsébet dietetikussal, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének főiskolai docensével Marosi Viktor beszélgetett, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Hírekkel folytatjuk, aztán a hétvégi menetrend utolsó fél órájában a vesebetegségekről lesz szó, azonnal jövünk vissza.